Isten igéjét olvasom a Lukács evangélium 12. részéből a 37. és 38. verset. Boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezvé magát, leülteti azokat, és előjövén szolgál nékik. És ha megjö a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jöjj meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Kedves testvérek, igehallgató gyülekezet! A Lukács evangéliumát olvassuk, ezt a különleges művet, amelyik noha az első három közé tartozik, az úgynevezett a szinoptikus evangéliumok egyike, akik úgy egy szinopszisban együtt látják Jézus életének a dolgait, és egy egységet képvisel ennek a János mellett, aki szintén más szempontot képvisel. Mégis a Máté, Márk, Lukács között a Lukács mégis különbözik a Mátétól, meg a Márktól. Tehát az első három között is van egy bizonyos megkülönböztethetőség. Tudnélik, Lukács azért más oldalról fogta meg a dolgokat. Nem csak azért, mert ő orvos volt, és sok betegséget úgy ír le, hogy orvosi szempontokat is figyelembe vesz, ismeri az orvostudomány akkori sok-sok nyomorúságát, például megjegyzi azt, hogy a vérfolyás és azt, hogy sok orvostól sokat szenvedett. Tehát neki voltak sajátos szempontjai, ami különböztek Márkétól meg a Mátétól. Talán az is érdekesség és különbözőség a három között, hogy Lukács pogány származású volt. Tehát ő a négy evangélista közül a pogányság nőtt ki, talán Antiókiából származott, az antiókiai gyülekezetnek volt a tagja, ami egy alapból egy pogány gyülekezet volt. Úgy keletkezett, hogy bátorságot merítettek az apostolok, és a pogányokhoz fordultak. Kiléptek a zsidóság köréből, és íme jött az evangélium a pogányokhoz. Ott egy Lukács nevű orvos megtért, és Isten emberévé, Krisztus követőivé lett, és nagyon sok hasznos dolgot tett, Pál apostolnak utitársa volt. Isten főhasználta őt az ő különleges gondoskodásában és gondviselésében. Tudnék, Pál apostol nagyon beteges emberként nehezen bírta azt a sok-sok utat, hogy orvost és házi orvost rendelt mellé, mondhatnánk. Azután egy gazdag ember, Teofilus nevű, igen, tekintélyes úr megbízta Lukácsot, hogy írja meg az evangéliumot. Írja le, hogy mi is történt Jézussal, kicsoda Jézus, mit hozott, mi történt ő vele, hogyan munkálkodott, az útjai, beszédjeit. És akkor megírta. Így előttünk van az evangélium Lukácsnak a pontos történeti munkája, aminél nyilvánvaló, hogy ő nem volt szemtanú, de a szemtanúknak a beszámolóját írta le egészen pontosan és hitelesen. És így még azt is elmondja a munkájának a kezdetén, hogy ő, amikor ezt összeállítja és leírja, akkor sok különböző vélekedést ismert, meg mindennek részletesen a végére járt, sok tanúval beszélgetett, és ezt az óriási anyagot most összeállítja. Tehát látszik, hogy ez egy szerkesztett mű. Nagyon sok információ állt a rendelkezésére, és azokat egymás mellé helyezte, de a Szentlélek adta neki azokat az asszociációkat és azokat az elgondolásokat, hogy melyik rész hova kapcsolódjék. Mindezt csak azért mondom, egy kicsit nehezebb olvasni ezt az evangéliumot, mint a többit, mert nagyon sok kép van egymás mellett. Ami arról beszél, hogy rengeteg ismerete volt, és rengeteg adat érkezett hozzá. Mondja is még a János is, hogy ennél, ami van, le van írva, sokkal többet cselekedett az Úr Jézus. Ha mindezt megírták volna, akkor a világ összes könyve nem lett volna elegendő arra, hogy befogadja ezeket a dolgokat. Tehát Lukásnak is hatalmas nagy ismeretanyaga volt, és abból szelektált, a Szentlélek irányította a gondolat menetét, hogy úgy írja le, hogy ez előttünk van most. És ez a sok-sok kép egymás mellett található, így például a mai részben is. És ez kicsit nehézé is teszi a megértést és az összefüggés megtalálását. Tehát sok-sok kép egymás mellett, és mind a Jézushoz tartozik, de mindegyik külön-külön is önmagában jelentést hordoz, ezért nehéz ennek az értelmezése. Mondhatnám, hogy kép halmaz ez, szolgák a mai történetben, mennyegző, az ajtó előtt áll és zörget, mint ahogy énekeltük is. A szolga készsége, aki rögtön oda rohan a kilincshez és kinyitja, hogy egy pillanatig ne kelljen várnia Jézusnak, amikor megérkezik. Az őrök, akik ott vigyáznak és várják, hogy mikor hangzik el a kiáltás, imhol jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe. A három vagy négyszeres őrváltás, a kétszeres boldogmondás, és a figyelmeztetés, hogy amely órában nem gondolnátok akkor, következik be mindez. Amikor tehát olvasjuk az ígét, és nem talán esetleg egy szálot, amire föl tudnánk fűzni azt az ige szakaszt, amit éppen arra a napra kijelöl a Bibliaolvasó vezérfonal, ezeken a önálló képeken is elgondolkozhatunk, és ezeknek a elemzése és ezek között az elmélkedés kapcsán is kaphatunk üzenetet. De mind a mellett van belső összefüggés is, és van egy közös lánc is, amire fel lehet fűzni ezeket a gondolatokat. És ezek alapján szeretnék most néhány szót szólni a testvéreknek, ami Jézus visszajöveteléről tanít. Először is azt szeretném elmondani, hogy a mi életünk olyan, hogy fut, robog, megvan a nagy program, és egy pillanat alatt az leállhat. Az életünk a maga menetében és eseményeiben egy pillanat alatt átminősülhet. Váratlanul. Nem is gondoljuk azt, hogy reggel már megvan a tervünk, hogy mit fogunk elvégezni, és délben már mindent át kell programozni. Ilyen különleges az embernek az élete. Mert mi különben rohanunk ezzel az élettel, nekünk nagyon sok dolgunk van. A diáknak nagyon sok dolga van. Aki munkát kezdett, rengeteg feladata van. A családfő elfoglalja magát. A politikus készül a beszédére, a felszólalására. A tudós, hogy milyen művet állít most majd össze, és hogy végzi a tudományos kutatását. A zenész, hogy hogyan produkál majd a pódiumon. Mindenkinek van naptár, és a naptár tele van írva mindenféle előre tervezett programokkal, és mindez egy pillanat alatt megállhat. Pillanat alatt átminősülhet. Úgy is, hogy megszakadnak az események, és egyszerűen nem megy úgy, mint eddig, és mindent át kell programozni. Akár úgy, hogy tovább mennek a dolgok, de átminősül az egész. Durvább és radikálisabb az, amikor minden megszakad, és egyszerűen nem mennek tovább az események. Ezt is ismerjük. Mennyi mindent áthúz egy hirtelen jött betegség? Szirénázik a mentő, kórházba kerülünk. Akkor hiába voltak nagy terveink, meg kell várni, hogy most mi lesz. Mindent keresztül húzott egy háború. Az emberek életében az idősek ezt el tudják mondani. Egy haláleset. Tehát vannak a Földön eseményeink, amiket más földi események egyszer csak vagy megállítanak, megakasztanak, vagy pedig átminősítenek. Itt földi dolgok is történnek velünk, amik egyszerűen más gondolkodásra vezetnek bennünket, és átminősítenek dolgokat. Azonban vannak nem földi események, amik keresztezik a mi földi pályánkat. Olyan dolgok is megállíthatnak bennünket, amiket a tudós nem tud bebizonyítani, amit nem olvasunk a szakkönyvekben, csak a Bibliában. Tudnélik, Isten is oda léphet elénk, és változtathat az életünkön. Egy váratlan esemény, amikor megjelenik Jézus, és akkor az életünkben minden megváltozik. Aki igazából megtér, aki igazából az Isten oltárára helyezi az életét, aki valóban Jézus Krisztus követője lesz, annak megy tovább az élete, de átminősülnek a dolgok. Egy váratlan fordulat megjelenik Jézus az életében, akinek Jézus Krisztus a szívébe költődik, a szívének lakója lesz, annak átalakul a gondolkodása. De valóban átalakul a gondolkodás, hiszen a bibliai megtérés szó, a metanoia, a nous, az értelem megváltozását jelenti. És aki valóban keresztjén el tudja mondani, hogy másképpen gondolkozom, mint az előtt. Egyszerűen egy paradigma váltás lépett be az életembe. Másképpen ragozom a dolgokat. Ami eddig kicsi volt, az nagy lett. Ami nagy volt, az kicsi lett. Átminősülnek a dolgok. Ami eddig nem volt fontos, most nagyon-nagyon fontos lett, a vasárnapjaimat megszentelem. Nekem annyira fontos, hogy itt legyek a gyülekezet közösségében, mert Isten azért adta nekem a nyugodalom napját, hogy a lelkem is nyugodalmat találjon. Hol találhatnék máshol nyugodalmat a lelkemnek, hiszen csak szól az igen. Akkor énekeltem a zsoltárokat és a dicséreteket, és együtt lehetek a lelki testvéreimmel. És az Úr szól. És szólt, és fog szólni nekem. Mint az embernek az életre valóban átminősülnek a dolgok. És ugyanúgy sok dolgunk lesz, de valahogy az előjele mindennek másképpen alakul. És bizonyos dolgokat hátrább teszünk a Jézus dolgaival való összehasonlításban. Bizonyos dolgok most már előbbre kerülnek. Jézus elsőbb lesz. Elsőbb helyre kerül, mint eddig volt. És a példázatunk arról szól, hogy az emberek életében és az emberiség életében lesz egy olyan fentről való beavatkozás, ami nem csak egy minőségi átváltozást hoz, mint ahogy most, ha valaki Jézus Krisztussal kezdi az életét, és valóban új emberként másképp gondolkozva jön, hanem ez a fentről való hirtelen változás, ez a vertikális beavatkozás, ez valóban megakasztja az életet. Megállítja. Stop, tovább nem megy. Az emberiség élete nem fog megállni. Csak egyet tehet oda áll Krisztus elé. És számot ad mindarról, amit cselekedett. Hogy Jézus Krisztus visszajön, és akkor minden megváltozik. Akkor minden újjá lesz. És úgy látszik, hogy ezek a bibliai személyek nagyon őszintén számoltak, és komolyan számoltak ezzel a föntről való beavatkozással. A Biblia egész egyértelműen tanítja azt, hogy azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, határozottan várták ezt a föntről való beavatkozást. És ebben voltak megkülönböztetve a többi emberektől, akik egyáltalán nem számítanak erre. Mert ez a világ megy előre maga folyásán, és az emberek annyira berendezkednek az Isten nélküli életbe, csak abban, ami látható, ebben az immanens, evilági létbe, nem is gondolnak arra, hogy van egy másik. Nem számolnak vele, pedig az van, és egyszerűen csak megjelenik. Majd talán néhány szót szólok arról is, hogy a második, harmadik őrváltáskor jön vissza Jézus. Hogy nem az első, nem is a negyedik őrváltást emlegeti. Négy őrváltás volt, ha akkor Jézus korábban már nem a hármas zsidó gondolkodás szerinti őrváltás, hanem négyes őrváltás volt, amire számítottak 6-tól 9-ig át. Az őrségben, aztán 9-től 12-ig, aztán leváltották 12-től 3-ig, aztán éjjel 3-tól 6-ig. És Jézus nem azt mondja, hogy az ő visszajövetel, mert az első, nem is azt mondja, hogy az utolsó, hanem ha megfigyeltük, a második és harmadik őrváltás ideje lesz. Amikor a legálmosabb az ember. Amikor a legjobban el tud aludni. Amikor a legjobban nem figyel arra, hogy mi fog történni. És az emberek most a második és harmadik őrváltás idején élnek. Mi a második és harmadik őrváltás napjaiban vagyunk, és látjuk, hogy az egész közeg olyan, ebben az életben, amiben benne élünk, mint Jézus mondja, hogy Noé napjaiban adtak, vettek, ültettek, férhez mentek, házasodtak, és semmit nem vettek észre. Ez jellemző a második és harmadik körváltásra, erre a végtelen lelki távolságra és álmosságra, erre a delejes fáradtságra, zsibbat érzés, semmit nem vesznek észre. Noé napjaiban adtak, vettek, ültettek, férhez mentek, házasodtak, robogott az élet. És semmit nem vettek észre, nem vették észre, hogy jön az Isten, ő az ítéletbe jött akkor, hogy már a vihar felhő gyülekeznek a fejük fölött. Nem vették észre, hogy hamarosan elkezd ömleni az eső. A jó szolgák pedig, itt a Bibliában azt látjuk, hogy várták az Úrnak a visszajövetelét. És világosan tanítja a Biblia, hogy akik keresztények lettek, akik a Jézus Krisztus követésére beálltak, azoknak ott volt a szívükben ez az egészen biztos, reális várakozás, hogy az emberiség életének a végén megjelenik Jézus Krisztus, és lezárja ezt az egészet. És akkor kiderül, hogy ami sokak számára mese volt, talán mitológiai ötlet volt, valóságá válik. És az egyháztörténet is erről beszél, hogy akik Jézus Krisztus komolyan követték, az nem csak az első században, később is, akik Jézus Krisztus hitét elnyerték, azok az emberek ott a szívükben hordozták ezt a bizonyosságot, hogy megy ez az élet, adunk, megyünk, jövünk, házasodunk, férhez megyünk, de számítunk arra, hogy egyszer odaállunk Krisztus elé, mert ő vissza fog jönni. És ma is így van, mi is azon emberek közé tartozhatunk, akiknek ez egy egész biztos, valóságos megtapasztalása szívükben, hogy valami változás áll be, és hogyhogy nem, én számolok azzal, hogy az életem végén ott áll majd Jézus, sőt, talán a második és harmadik körváltásnak. Abban az idejében élünk, amikor még be is következik ez az esemény. Így hát a mai szakasznak, ez a sok-sok képet átölelő résznek a központi gondolata a várakozás, hogy az urak, az úrnak a eljövetelét várják a szolgák. És két képet használ, ami a várakozáshoz tartozik, a derékszíj és a mécses. Nagyon érdekes ez a kép, és a kornak a történetét ismerve tudunk erre választani, hogy mit is jelenthet az, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ez egész egyszerűen azt jelentette, hogy a derék szíjat szorosra kellett húzni. Nem, hogy nehéz gazdasági helyzet van, hanem amiatt, mert a kereti ember hosszú köpenyben járt. Hosszú köpenyben járt, amikor leült, vagy lepihent, akkor kioldotta a derék szíjat, a köpeny pedig, hát ott elterült mellette. De ha járni akart volna, akkor elesett volna, tehát ezért a derekára kellett kötni ismét az övet, és akkor volt menetkész. Az, hogy legyen a ti derekatok felövezve, azt jelenti, hogy hát bármikor el tudjatok indulni. Ne botoljatok el, semmi ne késletesen benneteket, hogy most felálltok, összeszeditek magatokat, mert azonnal tudjatok előbbre menni az úton. Legyetek útra készek, legyetek menetkészek, hogyha Jézus jön, ti is készek legyetek. A másik kép pedig, a ti szövétnekeitek meggyújtva, kis mécsest vittek magukkal, a sötét palesztin utcákon nem láttak volna semmit, ez a kis mécses megmutatta nekik pont az előttük levő lépést, hogy erre kell haladni. Mind a kettő szükséges volt arra, hogy a várakozás ne legyen hiába való, hogy ők készen legyenek. Akkor ég a lámpás, hogyha ég a szívünk Jézusért. Akkor ég a lámpás, hogyha a szívünkben ott van már a Jézus iránti szeretet és a Jézus iránti elkötelezettség. Mondtam, hogy összekapcsolnak ezek a részek. Tegnap előtt olvastuk azt, hogy a bolond gazda, amikor mindene megvolt, akkor így okoskodott. Sok javam van, azért mit tegyek? Kicsik már a csűrök, a gabonatárolók. Lebontom azokat, és nagyobbakat építek, és azt mondom, én lelkem, egyél, igyál, gyönyörködj el. És azt mondta neki Isten, hogy bolond. Azért mondta, hogy bolond, mert csak ezekkel a földi dolgokkal törődött. És nem gondolt arra, hogy a lelkének nem csak a gabonatárolóban, nem a gabonatárolóban van a helye, hanem a lelkének az Istenne való kapcsolatban van a helye. Hogy a lelkének fölül kell emelkedni ezeken a dolgokon. Mert több az élet, amit megeszünk meg, hogy miben öltözködünk. Hát nem erről tanított éppen Jézus a tegnapi igében, hogy nekünk fölé kell emelkedni ezeknek a földi dolgoknak, hogy nézzétek a mezők milliómait. Nem fonnak, nem szőnek, mégis szebben vannak öltözködve, mint Salamon, minden dicsőségében öltözködött. Azért Isten mennyivel inkább gondot visel rólatok, és ő majd a ruháról is gondoskodik. Azért ne aggodalmaskodjatok, mint azt mondaná, hogy ne tapadjatok annyira a földi dolgokhoz, hanem tudjatok kicsit fölé emelkedni ezeknek. Följebb emelkedik a hívő embernek a lelke, mert ég a lámpás, mert a mécses világít, mert a szívében ott van az Isten iránti szeretetnek a lángja, és míg e világnak fiai csak gyűjtenek, takarnak, és e dolgokkal foglalkoznak, ami a szemük előtt van, addig a lélek fölé tud emelkedni ezeknek. Azért mondja valahol a Zsoltáros, hogy az én legnagyobb kincsem a mennyben van, kicsodán van az egekben, nálad már egyében, nem gyönyörködöm a földön, és ezért mondja az apostol mi nekünk, azért az odafelvalókat keressétek, ne a földieket. Az odafelvalókat, ahol Krisztus van, ülvén az Istennek a jobbján. És ez valóban így van, hogyha a Krisztus megragadta már a mi szívünket, és ez a lelki megváltozás, elváltozás, metamorfózis megtörtént a mi lelkünkben. Ha valóban Krisztushoz kapcsolódhatunk az ő lelke által, ha az ő szent lelke valóban áthatottam és átjárt a mi lelkünket, akkor a lelkünk egyszerűen fölé emelkedik ezeknek a dolgoknak. Képes már fölé emelkedni. Ezek a nagy megtapasztalások. Én nem mondom, hogy ez tökéletesen megy, mert visszaesünk. És újra besározzuk magunkat. De mégis a lelkünk már tud fölül emelkedni ezeknek a dolgoknak a nehézségén, följebb és följebb. Mert szeretjük Jézust, mert ővé vagyunk, mert hozzá tartozunk. És ez a várakozás is, ez a készenlét is, ez, hogy fel van övezve a derekünk, tehát bármikor elindulhatunk, ez is a szívnek az állapota. És várjuk őt akkor is, hogyha talán hosszúnak tűnik ez a várakozás. Mint ahogy várjuk őt a földi dolgainkban való megoldásokban is. Ahol szintén nagyon hosszúnak tűnik ez a várakozás. Mert tele van a szívünk várakozással. Isten tudja, hogy milyen sóhajtások vannak a mi szívünkben, lelkünkben. És már eltelt az első őrváltás, és még mindig ott álltunk a vártán, és nem teljesedett, amit kértünk tőle. És a második őrváltás, és a harmadik is itt van. És várjuk, hogy jöjjön ő. De ég a mécses, ég a lámpás. Ebben a világban. Ez olyan nagy dolog. Amikor annak idején vidéken voltam lelkész, ott Gyúró községben az imahét alkalmával együtt voltunk, épp a baptista imaházban, és olyan nagyon meghitt és izgalmas alkalmak voltak ezek. Általában ilyen nagy tél volt, és ott mentünk fölfele, botorkáltunk fölfele a jeges, havas utakon, és ott a dombtetőn állt a baptista imaház. Most már nincs ott az az imaház, legalábbis eladták, de akkor egy jó kis baptista közösség volt ott, és mi protestánsok együtt voltunk velük. És amíg mentünk fölfele, olyan szép volt, hogy a kivilágított ablakok. Sötét volt különben a faluban, de azok az ablakok világítottak. Ott volt a Krisztus gyülekezete. A mécses meg volt gyújtva. És mindenki tudhatta, akik nem hittek, nem akartak jönni, aki nem érdekelte őket az Istennek a dolga, csak az evilági naptár szerint mentek előre, és nem volt beprogramozva a Jézussal való kapcsolat. Ők is láthatták, és hallhatták az éneket. És láthatták azt, hogy ott égtek a mécsesek, vagy legalábbis világosság volt. Mert mi komolyan számoltunk Jézus Krisztus eljövetelével, azok közé tartoztunk, és mi is azok közé tartozhatunk, akiknek a dereka fel van övezve, és a mécses ég a kezükben és a szívükben a Isten iránti szeretet lángja. Miért várom tehát Jézust? Miért van ez így az én életemben is? Ezt valamennyien feltehetjük kérdésként, és mint egy számadásként, hogy miért vagyok hasonló ezekhez a szolgákhoz, vagy miért lenne jó, hogyha hasonló lennék ezekhez a szolgákhoz. Akkor, és azért, ha és mert már szeretem Jézust. Aki megszerette az Istennek a fiát, a Jézus Krisztust, várja őt. Azért is, mert szükségem van rá. Mert szükségünk van az Úr Jézus Krisztusra itt, és ebben a földi életben, és utána is. Azért is várjuk őt, mert azt mondta, hogy visszajön. És hogyha azt mondta, hogy visszajön, az úgy van. Nem hazudik, tehát biztos, hogy visszajön, tehát ezért is égnek a mécsesek, és ezért van a derekunk fölövezve. És azért is várom őt, mert ebbe a gyülekezetbe tartozom. Mert annak a népnek vagyok a tagja, akik őt várják, és mi egymást erősítjük ebben a várakozásban, hogy ne lankadjunk, hogy fölébresztjük egymást a második őrváltáskor, és a harmadik őrváltáskor is fölébresztjük most ebben az időben, amikor egyre nehezebb ébre lenni. És most korunk analízisa következhetne. Elmondhatnám azt, hogy miért a harmadik őrváltás, amiben vagyunk, és mik azok a jelek, amik arról beszélnek, hogy Krisztus közel van, és az eljövetelére egyre inkább számolhatunk. De most nem az a dolgom, csak azt magamban rendezni és tisztázni, hogy én abba a közösségbe tartozom, akik várják őt. És ha igen, akkor ez a kétszeres boldogság az enyém. Tudnék, a Biblia arról beszél, hogy boldogok azok. És nem véletlen, hogy bizonyára nem véletlen, mert a Szentlélek rendezte össze ezeket a dolgokat, kétszer mondja, hogy boldogok azok. Akikről itt szó van, mégpedig a várakozásban is boldogok, meg a beteljesedésben is boldogok. Azért, hogyha ezt végig gondoljuk, láthatjuk, hogy egy része ennek a kis szakasznak arról beszél, hogy még vár, még várják, még várakoznak, de a várakozásban nem boldogtalan, szerencsétlenül várják őt, hanem valami nagy boldogság tölti el a szívüket, mert boldogok azok, akik őt várják. Tehát maga a várakozásnak az ideje is boldogságot jelent. Mert már most nagyon jó a vele való lelki kapcsolat, mennyivel nagyobb boldogság lesz, hogyha majd ez beteljesedik, és színre szélre megláthatjuk őt. De milyen nagyszerű lesz ez, amikor a boldogság már a beteljesedésben tölt el bennünket örömmel. És igen, elgondolkoztató ez a kép, amit Jézus itt a 37. versben mond, illetve Jézusról mondja a Lukács evangélista és a Szentlélek. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Ez már a beteljesedés boldogsága. De ez nem a várakozás, ez a beteljesedés boldogsága. Tehát boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. És akkor egy nagyon meglepő és érdekes fordulat áll be. Tudni, még bizony mondom nektek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén szolgálné ki. És ez, amit nem tudunk megmagyarázni. A vallás kritikusok, meg akik mindent külső szemmel akarnak értelmezni, azt mondják, itt a Szaturnália ünnepére való utalás van, aminek formájára ragozták itt az evangéliumokat. Íme nem genuin, nem eredeti dolog ez, hanem egy másik vallás behelyettesítettek Jézusra. Nem igaz, ez nem így van. Ezt a kívülálló próbálja megmagyarázni, aki hit nélkül nem érti, és nem is fogja soha megérteni a dolgokat. Tudnék, ez megérthetetlen, mert ilyen nincs a világban. Azért, hogy visszajön az Úr, és leülven az övének szolgál. Hát nyilvánvaló, hogy Krisztus dicsőségbe jön vissza. Ő az uraknak ura és királyoknak királya. A legnagyobb hatalmasság menjen és földön, ez mindig megmarad. Még mindig emberek maradunk, még hogyha már ott leszünk dicsőségbe öltözöttem akkor is. De mégis ez azt akarja kifejezni, hogy Krisztus és az övéi között valami nagyon bizalmi, bensőséges kapcsolat van. Olyan, ami nem ismerős ebben a világban. És amikor ezeket először leírták ott a rabszolgatartó társadalma korában, még nehezebben volt ez elképzelhető, hogy egy úr és egy szolga között lelki kapcsolat legyen. Márpedig közöttünk van lelki kapcsolat. És Krisztus egyszer azt mondta, hogy nem is szolgáknak tekintelek én titeket, hanem barátaimnak tekintelek titeket. És ez már az Ószövetségben is volt, Ábrahám Isten barátja volt. És Mózessel úgy beszélt, mint ember emberrel beszél. Ez arra utal, hogy Krisztus az övéit különös módon maga mellé emeli. És egy olyan bensőséges, lelki és szoros kapcsolat van ő között és az övéi között, amit ez a világ nem tud elképzelni, megálmodni sem. És amikor majd ő visszajön, akkor nem csak a bárány mennyezője lesz, nem csak ő neki lesz az öröm ünnepe, hanem és a gyülekezetnek is. Neki és a gyülekezetnek is, hiszen ő a fej, mi pedig a tagok. Mi már egyek vagyunk ő vele. És ebben az öröm lakomán, ezen a mennyegzőn, az ő visszajövetelekor beteljesül a második boldogság. Boldogok azok, akik, mikor ő hazajön, munkában vannak, és neki szolgálnak. Amen.